Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez itt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kocsonya Zoltán. December utolsó harmadában és január első hetében zárva lehetnek a nagy egyetemek, hogy ezzel csökkentsék téli működési költségeiket. Mezei Barna, a Magyar Rektori Konferencia elnöke azt mondta, a kutató egyetemek rektorai megegyeztek abban, hogy megnézik, miként lehetne bezárni az épületeket december 20-a és január 6-a között úgy, hogy az a legkisebb gondot okozza a hallgatóknak. Egyes intézmények esetében ez csak a kollégiumokat érinti, máshol a képzésnek helyet adó épületeket is. A rektori konferencia elnöke mindezt azzal indokolta, hogy jelentős pénzeket zároltak a felsőoktatásban. Az oktatási államtitkár a felsőoktatást érintő zárolásokkal kapcsolatosan azt mondta, mindez nem jelent pénzkivonást. Hoffmann Rózsa hangsúlyozta, ha a helyzet javul, ezt a forrást visszakapják a felsőoktatási intézmények. Szabó Gergő készített interjút Mezei Barnával, a Magyar Rektori Konferencia elnökével.
A kutató egyetemekre vonatkozott, fölvetődött, hogy hol, melyik intézményben milyen intézkedéseket teszünk. Egyik rektor hozta azt javaslatba, hogy miután náluk volt egy konkrét számítási modell is arra, hogy mit jelent télen bezárni az intézményt, hogy egy olyan hozzávetőlegesen 80-100 milliós megtakarítást eredményezett. Ennek kapcsán elhatároztuk azt, hogy megvizsgáljuk az intézményeinkben, lehetséges-e az, hogy az ünnepek között, és esetleg ünnepeket követő néhány napban bezárjuk az intézményt. Ebben az ELTE-n még nincs döntés, amennyiben bezárunk, akkor azzal kapcsolatosan milyen további intézkedéseket kell tennünk. Egyébként az ELTE-n már régi tradíció, évek óta minden augusztusban, illetőleg a karácsony és szilveszter közötti időszakban zárva tartjuk az egyetemet, pontosan azért, mert nagyon komoly energia megtakarítás, és ez a közműdi spórolást jelent.
Például az ELTE-n önöknél ezzel mekkora megtakarítást lehet elérni?
Még annak idején a nyári bezárásokkal kapcsolatosan figyelembe véve ugye az energiahasználatot, a légkondicionálást, tehát mi csak a nyári zónában, és egy olyan hozzávetőlegesen 50-70 milliós összeg jött ki akkor a bezárás végeredményeképpen. A télire mi magunk nem készítettünk semmiféle számolást, azt becsültük a rektor kollégákkal, hogy a hat egyetem vonatkozásában fél milliárd körüli összeg lehet az, ami végső soron megspórolást jelent, hisz laboratóriumokat, klinikákat nem lehet bezárni.
December 20-a és 6-a között is vannak vizsgák. Ezek akkor elhalasztva lesznek, vagy mi történik ilyenkor?
A mi korábbi gyakorlatunk szerinteket a vizsgákat azon épületekbe le lehet tenni, amelyeket nem zár be az intézmény. Az más történet, hogyha úgy dönt egy intézmény, hogy például a kollégiumait bezárja, hát a két ünnep között viszonylag kevesen vannak, a kollégiumokba bezárja, és annak a zárvatartását hosszabbítja meg, az nyilván érzékenyebben érinti a hallgatóságot, de hát erről a intézmények egyenként döntenek.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Új nemzedékháza elnevezéssel ifjúsági központ nyílt Budapesten, a 6. kerületi Bajza utcában. Az új létesítmény mellett az ifjúsági szervezetek pályázati támogatásáról, valamint a szeptember óta forgalomban lévő új típusú diákigazolványokról is kérdeztem Mihalovics Pétert, az új nemzedék jövőért felelős miniszteri biztost.
Az új nemzedékházat egy olyan közösségi pontnak szánjuk a következő időszakban, ahol a kiemelkedő partnereink, szövetségeseink stratégiai együttműködése keretén belül a fiatalokban rejlő energiákat hatványozni tudják, olyan projektek generálását várjuk ettől a csapattól, hiszen itt a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségét, ez a Doktoranduszok Országos Szervezetén állt egészen a Zánkai Új Nemzedék Központig minden olyan szervezet képviselheti magát, akiket az elmúlt időszakban a programalkotói munka kapcsán szellemi kapacitásokat tudtuk használni. Jövőben azt várjuk tőlük, hogy olyan Európai Uniós projektek generálásában, lebonyolításában és koordinációban legyenek a segítségünkre, amelyek a fiatalok élethelyzetét hivatottak javítani.
Magához az Új Nemzedék Jövőért programhoz hogyan kapcsolódik ez a létesítmény, ez az ifjúsági központ?
Ez egy mérföldkő, azt gondolom az Új Nemzedék Program végrehajtásában, hiszen egy évvel ezelőtt decemberben fogadta a kormány ezt az ifjúságpolitikai keretprogramot. Ennek keretén belül hívjuk illetve a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot, ennek keretén belül mutatjuk be az új diákigazolványt, ennek keretén belül mutatjuk be az Új Nemzedék Kollégiumából elosztható forrásokat, ennek keretén belül próbáljuk azokat az intézkedéseket átültetni a gyakorlatban, amelyek érdemben hozzájárnak a 14-35 év közötti fiatalok boldogulási esélyeinek kiszesítéséhez. Ez a ház egy újabb mérföldkő, hiszen, mint ahogy említettem az előbbiekben is, olyan projekteket, olyan további ötleteket kívánunk átültetni a gyakorlatba, amihez elengedhetetlen a fiataloknak a tudás, a kreativitás, a tapasztalata. Ebben a házban ez fog összpontosulni.
Említette az imént a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot, ha jól tudom, ez majd december 1-én alakul meg, és az irodái szintén itt kapnak helyet az új nemzedékházban. Mire lesz hivatott ez a Nemzeti Ifjúsági Tanács?
Két dolgot várni kéne a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Egy 20 éves adósságnak teszünk most eleget, hiszen az Európai Unió valamennyi tagállamában működik Nemzeti Ifjúsági Tanács, kívül Magyarországon. Én azt várom, hogy két irányba fogunk tudni kommunikálni a Nemzeti Ifjúsági Tanácson keresztül. Egyrésztről a fiatalok tudják elmondani a különböző civil szervezeteken, alapítványokon, egyesületeken keresztül azt, hogy Kisvárdától Budapesten át Nagykanizsáig milyen problémákat küzdködnek helyben a fiatalok, és nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan, és a drogpolitikától mondjuk az ifjúságsegítő szakmáig el tudja mondani mindenki a javaslatait, ötleteit, gondolatait a megszületendő döntésekkel kapcsolatban egyrésztről, másrészt pedig azt is elvárnánk a Nemzeti Ifjúsági Tanácstól, hogy a politikusok, a döntéshozók magyarázzák el ezen a csatornán keresztül a fiataloknak azt, hogy egy adott döntésnek, egy adott lépésnek milyen hatásai vannak, és melyek azok az előnyök, amelyekkel számolnia kell tudni, ha nem is rövid, de középen mindenképpen a fiataloknak.
Szóba került már az imént az a pályázati alap, amit ugyancsak létrehoztak ifjúsági egyesületek, szervezetek támogatására. Ha jól tudom, akkor itt 100 ezer és 5 millió forint közötti támogatást igényelhetnek a pályázók. Vannak esetleg már erre vonatkozóan tapasztalatok, hogy milyen pályázatok futottak be?
Igen, két ciklusban lehet pályázni, van egy tavaszi és egy őszi pályázati időszak. Többszörös túljelentkezés mutatkozott a tavaszi időszakban, és azt tudom mondani, hogy én látok olyan egyesületek, akik rendszeresen tudnak pályázni, látok olyan egyesületek, akik újonnan kerültek be a pályázati támogatandók közé, és azt is láttam, hogy milyen programok valósulnak meg ezen keresztül, milyen szintű támogatást ad ez a fajta csatorna azoknak az egyesületeknek, akiknek a napi működése volt kockázatéve, annak ellenére, hogy egy időt, energiát nem spórolva próbálták működtetni a szervezetnek a vezetőit. Hát két részt lehet osztani a finanszírozást, egyrészt a napi működési támogatások köre, másrészt pedig a kiemelt programoknak a támogatásának a köre. Bevált, én azt hiszem, és visszajelzések alapján meg a pályázatok túlnyomó többsége és a túlzott pályázásán keresztül azt a tapasztalatot vonnám le én személyesen, hogy ez egy jól működő rendszer. Civil szervezetek választották ki maguk közül azokat a civil szférában jártas elismert egyéneket, akiket úgy érzik, hogy be kell delegálni egy olyan kollégiumba, ahol ez a szakmai döntés megszületi, tehát ez nem egy politikai döntés, hanem kifejezetten szakmai döntés alapján. Valósul meg egy pontozási rendszeren keresztül, és a helyi ifjúsági klubok üzemeltetésétől kezdve drogprevenciós napok szervezésén át, ifjúsági sportnapok rendezésén, nagyon sok olyan program volt itt csak Veszprémben, ahol én élek, ami ezen a pályázati csatornán keresztül támogatva.
Az ifjúsági programok sorában a diákigazolványok, az új típusú diákigazolványok, ezek már szeptember óta igényelhetők, vagy mondhatjuk talán, hogy szeptember óta vannak forgalomban, és hát ez egy jelentősen más, mint a korábbi diákigazolvány, hiszen több funkciós, nagyon sok mindenre használható és több kedvezményt biztosító diákigazolványról van szó. Vannak már visszajelzések, vagy vannak tapasztalatok így másfél-két hónap elteltével?
Diákigazolvány kedvezményrendszerének kibővítéséről beszélünk, hiszen az új diákigazolvány az nem szintán egy plastikkártya mi értelmezésünkben, hanem egy nagyon komoly széles és mély feltételrendszer keretén belül ifjúsági szolgáltatások támogatására is alkalmas. Számos olyan utazási kedvezmény, számos olyan művészeti cikkhez, kultúra fogyasztáshoz történő kedvezményt próbáltunk érvényesíteni a kártya birtokosának, amelyel a mi meglátásunk szerint egyfajta kaput tud nyitni a fiatal a világra, hiszen olcsóbban a kedvező feltételekkel tud olyan szolgáltatásokat igénybe menni, amik az ő kulturális, testi, fizikai vagy lelki fejlődését szolgálják.
Gondolkoznak esetleg még ennek a bővítésén, vagy a tovább gondolásán valamilyen formában?
Ez egy folyamatosan nyitott terület. A diákigazolvány.hu-n lehet megtalálni a részleteket mind a kedvezményrendszerbe csatlakozni kívánó vállalkozóknak, mint pedig a diákigazolvánnyal bíró egyéneknek a tekintetben, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésükre.